Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim! A központi papnevelő szeminárium épülete eredetileg Pálos kolostor volt. Totti, amir hamar észrevette az épület hasonlóságát a szolnoki ferences kolostorral. Szeptember 11-én 82 növendék vonult be az intézetbe. 14-én nyitották meg ünnepiesen az évet, és az egyetemi előadások 3 nap múlva kezdődtek. Az első éves ágri kispap nagy szorgalommal tanult, habár akkoriban még nem a tanulás volt a szemináriumok elsődleges célja, hanem a belső önmegszentelődés. Legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez volt a lakók elrejtett parancsszava. Arra törekedtek, hogy ennek napról napra mindig jobban megfeleljenek. Ekkor még csak Tiamir lelkivezetője látta meg életének ezt az alaphangját. Mint papnövendék az első naptól kezdve olyan férfias nyílsággal és bizalommal érintkezett vele a spirituálisával, amint csak a legkiválóbb kispapoknál tapasztaltam, és az egész életen át megőrizte. Írja rólam Hanauer István, a későbbi váci püspök. Kívülről csak azt lehetett észrevenni, hogy szerény, de kiváló magaviselete azonnal tiszteletet szerzett neki. Észrevehető volt az első pillanatban, hogy nem közlékeny természetű, de ez nála nem jelentett különbözködést. Társaitól csak akkor vonult el, ha tanult. Vékony dongájú, kerekarcú, koromfekete hajú legény volt akkor, abba az időbe. Szerény, de jókedélyű. Bort következetesen nem ivott, és nem is dohányzott. Ezek a szavak egykori társaitól való jellemzések. Így vélekedett egykori lelki vezetője is, a baráti körben jól érezte magát, de erősen önfegyelmezése megvédte, hogy az illő határ soha se lépje át. Abban az időben a szemináristáknak közös tanulószobájuk volt és közös hálótermük. Sok alkalom tehát az önmegtagadás gyakorlására. A tantermeket múzeumnak nevezték. A kettős íróasztalok egymás mellett álltak. Csak 1908 nyarán váltották fel ezeket az álló pulpitusok, asztélszekrények. Ezek becsukott tetején állva is lehetett írni. A tanulási órákban néma csendbe foglalkozott mindenki a köteles anyaggal. A szabadidőben lehetett egyéni tanulmányokat végezni. ilyenkor egyesek az anataremben harmonimozni vagy zongorázni tanultak, mások hegedültek vagy ének próbát tartottak. Voltak, akik folyóiratokat olvastak, vagy a társalgot és a kertet keresték felpihenésre. Tihamér pontos beosztással mindenre hagyott időt. Legnehezebb volt egyéni tanulmányait elvégezni. Ezeket legszívesebben saját asztalánál tanulta, csak hogy a szabadidőben a tanulótermekben hangosan folyt a beszélgetés. Nagy türelemre volt szüksége, hogy a körülötte folyó beszélgetés ne zavarja. Nem akart ezzel a magaviseletével társai terhére lenni, és ezért bocsánatot kért, hogy most még nem kapcsolódik bele beszélgetésükbe. Mindezt úgy tette, hogy lehetetlen lett volna rá neheztelni. Belátással hangolt bennünket, hogy legyünk vele szemben megértők, mert egy napot sem akar elmulasztani, hogy az önmagának feladott leckéjét el ne végezze. Gyors felfogása segítségével a teológiai tárgyakat könnyen tanulta. Ezen kívül nyelveket tanult, vagy hitvédelmi könyveiből készített jegyzeteket. A tanulási órákban szentséglátogatásokat és lelkiolvasmányt iktatott közbe. Mikor napirendje szerint pianist tartott, kiment a kárba tartózkodott társaihoz. Mindenkivel szemben kedves és nagyon figyelmes volt, senkinek sem okozott kellemetlenséget. Ez sokat mondó jellemzés ott, ahol 80-90 élénk fiatal él együtt. Komoly fiatalember volt, de komolysága kedélyességgel párosult. Ezt a jellemvonást anyjától örökölte. Szent Pál apostol felhívását akarta megvalósítani, mindig örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Nem csak mozdulatai voltak megfontoltak, hanem beszédében is nagy tökéletességet árult el. Társai nem emlékeznek arra, hogy valami meggondolatlanságot, türelmetlenséget, vagy olyan szó hagyta volna el ajkát, amivel másnak bajt okozott. Ha valaki szavában nem hibáz, az tökéletes férfi, írja Szent Jakab. Tihamér tudott vigyázni nyelvére. Sűrűn együtt voltunk abban a 3 évben, amelyet vele a központiban és abban az 1 évben, melyet vele bérbe töltöttem, írja egyik társa. Soha egyetlen alkalommal nem tapasztaltam, hogy bárkit megszólt volna. Ez a nemes magatartás csodálatra késztette társait. Ha jót nem tudott mondani valakiről, inkább hallgatott. A napirend változatos volt. Délelőtt az egyetemen telt el, délután az előadások, tanfolyamok, előjárói órák és beszélgetések, séták és szabadidők szakították meg az előkészületi tanulmányi időt. Sétára páronként mentek, rendszerint Budára. Tihamér gyakran ment sétálni ilyenkor a Dunapartra vagy Szentgellért hegyre. Az egyház nagy ügyei sokszor előkerültek az ilyen beszélgetésekben. Megvitatták az ország és az egyház kérdéseit. Tihamérnek mindig volt nézete. A katolikus középiskolák nagy hivatásáról sokat gondolkodott. Néha elővette zsebéből francia vagy német szavakkal teleírt kis papírszeletét, és együtt tanulták a szavakat. Néha az arra a napra megállapított szómennyiséget nem tudott végezni. Ilyenkor levitte a kis papírszeletet az ebédlőbe, és tányérja mellé tette. Étkezés közben tanulta meg. Szomszédjai egyszer szóvá tették, hogy már elég a tanulásból, inkább beszélgessenek. Ilyenkor kedvesen bocsánatot kért, azzal mentegetve magát, hogy önmagának feladott leckéjét még nem tanulta meg. Hát nézzük el neki, hamarosan kész lesz. Akkor örömmel kapcsolódik bele a társalgásba. Minden első éves lelkében mély nyomot hagy az őszi lelki gyakorlat. Piamér már Ádgerben megkapta az alapvető lelki gyakorlatos élményeket. Mégis az október 26-31 közti lelki magányban sok vonással gazdagodott életeszménye. Nagy jelentőségű volt számára később az is, hogy 4 év alatt a lelki gyakorlat egységes irányítás alatt építették benne tovább az első elhatározásokat. Az első és a harmadik évet Hanauer spirituális, a második és negyedik évben Pater Rissz jezsuita atya tárták fel előtte az örök igazságokat. Minden ingadozás nélkül tárta fel szívét Isten előtt. Uram, taníts meg arra, hogy akaratodat megtegyem, imádkoztákkor. Később tömören, csak ezzel a néhány szóval fejezték ki, az alapvető keresztény erény az, ha akaratunkat hozzáalakítjuk Isten akaratához. A házi szabályokban, az előjárók szavában Isten közli az akaratát. Ebben az irányban épült fel egész lelki élete. Mindent az Úr Jézusért. Lelki vezetője is ebben az irányban hatott rá legmélyebben. A keresztény életeszmény felé való törekvésben spirituális ítélőképességét az jellemezte, hogy minden egyoldalúságtól és túlzástól mentes volt. Már akkor arra törekedett, hogy a lelki nevelés természetes alakjait is tekintetbe vegye, és ezekre építse a harmonikus kegyelmi életét. Tihamér minden nap újra kezdte a harcot a keresztény tökéletességért. Önmegtagadási gyakorlatai külsőleg nem voltak láthatók, de az egész napot átszőtte velük. Hatással volt rá Liziói Szent Teréz, a rendkívüli ebben a lélekben az ő végtelen egyszerűsége. Tihamér is ilyen egyszerűségre törekedett, hogy mentes legyen a látványos feltűnéstől. Az egyetemi előadásokon feszült figyelemmel hallgatott, és a szeminárium szabályait odaadással teljesítette. Az asztal előtt fegyelmezett testtartással ült. Tanulásában lelkiismeretes, beszédében szerény és meggondolt, kész minden pillanatból társainak rendelkezésére álljon. Összegezve a mindennapi életben hősies lélek, aki mutatta viselkedésében az állandó keresztény derűt. Társai nem láthatták ezt a harcot, amelyet lelki tökéletességért vívott. Amit láttak Tihamér életében, az egy nyugodt, békéltető, áhítatott, keltő mozzanat volt, mintha a gondviselés minden kísértéstől megóvta volna. Az egyetemen Prohászka magasságokban járó dogmatikai előadásai már véget értek, és a nagy püspökkel az egyetemen Tihamér nem találkozott, de találkozott azzal a szellemmel, amely az ő nyomában járt. A keresztény lelkélet mélységei felé kívánkozók számára a székesfehérvári püspök írásai és konferenciái és beszédei adták a buzdítást. Prohászka ott akár nem távozott el végleg Budapestől. Még mint egy esztergomi teológiai tanár és lelkiigazgató kezdte 1892-ben a fővárosi nagyközösségnek szóló előadásait. 1901-ben Nagybőgben konferenciákat is tartott. Ezek nyomán felélénkült a katolikus hitélet. Létrejött a Regnum Marianum. Az ifjúság, mely katolikus nevelésre összetömörödött fiatal papok, és őt kérték meg lelki vezetőnek. Ezt követték egymás után a világi hívek különféle célra alakult egyesületei. A szabadelvű nemzeték sejteni kezdte a lelki ürességét. Egyesek rá is döbbentek, hogy a régi útra a közeljövőben összeomlás vár. Hívők és hitetlenek ezrei néztek a szószék felé, hogy a kereszténység diadalmas világnézetét megismerjék. Ő pedig egyre nagyobb megértéssel fordult a hallgatókhoz. Egyéni felelősség és bűnök mellett meglátta a nemzedék mulasztásait, hamis jelszavak ártos hatásait. A hitetlenség és a hitelhagyás fő okát kezdték abban látni, hogy olyan ideológiáknak hódoltak meg, amelyek a valóságos, a világ valóságától és az élettől elvonják. A hit az nem ideológia, hanem élet. Ezt az életet hirdette Proászka. Nem annyira észérvekkel bizonyított, mint inkább a léleknek és a környező világnak közvetlen tapasztalatából. Ezek az előadások szelíd, de erőteljes elmélkedések, ezek megragadták Tóth Tihamért is. Megerősítette benne az elhatározást, hogy a lelki tökéletességre fog minden erejével törekedni. Ebben benne volt az, hogy minden tehetségét munkába vetette az egyház szolgálatára való előkészület érdekében. Az 1902-ben megjelent Proházka Föld és Ég című könyve, majd a Diadalmas világnézet. Ezek nyomán a hitvédelmi irodalom felé fordultak Tihamér érdeklődései. Észreveszi, hogy ehhez a nyugati nyelvek ismerete is szükségesek. Németül már meglehetősen beszélt, a franciát akarta teljesen elsajátítani. Tehetségével Tihamér nem mérkőzhetett Proászkával, de amilyen volt, azt önzetlenül és fenntartás nélkül mindenestül odaadta Istennek, és visszhangra talált lelkében Proászkának előadás formája is, nem annyira a művészi kifejezés módjával, mint inkább az életben markoló közvetlenségével. Látta, hogy azok a képek, amelyeket a természetben és a mindennapi életben találkozik, milyen alkalmasan megvilágítanak egy-egy hiti igazságot. A noteszében lassan ezek a megfigyelések váltják fel eddigi nagyrészt irodalomból vett idézetét, és így folytatja Tóth Tihamér saját képzését tanulással, és hogy azokat az embereket kereste, akik neki nagy értékeket tudnak átadni.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked. Az Ima Urák liturgiája, kompletórium következik.